Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a digitalizációval kapcsolatos kérdések és témák relevánsak és fontosak a modern társadalomban. Ezt szem előtt tartva biztosan már mindenki érti, hogy ezt a témát miért is pontszolgatjuk az Összhangban. Olyan kérdések kerülnek terítékre, mint például: hogyan változtatta meg a digitalizáció a mindennapi életünket és a munkavégzésünket? Milyen adatvédelmi kihívásokkal kell szembenéznünk a digitalizáció korában? Továbbá, milyen előnyei és hátrányai vannak a digitális oktatásnak, ugyanakkor, hogy miként hat a digitalizáció a társadalmi egyenlőtlenségre, melyek a jövő trendjei, és hogy milyen lépéseket tehetünk a digitális szakadék csökkentése érdekében. Témánk Összhangban a digitalizációval. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megíratják SMS-ben, mondjuk a számot: 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Szabó Éva újságírót, a San Francisco öböl környéki Early Múzeum és Kulturális Központ ügyvezető igazgatóját, média és kommunikációs referenst. Szervusz Éva, köszönjük, hogy ma délután is elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában élőben.
Szervusz Tibi, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, illetve azokat is, akik minket online követnek. Igen, ez már a második része a beszélgetés sorozatunknak, amely a te jóvoltodból, amelynek a része lehetek, és hát egy kis emlékeztetőt kértél tőlem a múlt hétre frissítésként. Az én szemszögemből milyen is a digitális forradalom, kérdezted többek között, és én azt válaszoltam, hogy érdekes, izgalmas, proaktív, tudatos életet kíván. A proaktív magyarázata, amikor valaki kezdeményez, és nem csak megvárja a történéseket, és arra reagál. Hogy Összhangban vagyunk ezzel az áldott-áldatlan állapottal, én sokkal inkább azt mondtam, hogy erős kölcsönhatásban, amely elől nem igazán lehet kitérni. Hogy milyen módon hatott a digitális forradalom az életünk minden területére, mindnyájan érezzük, és mindnyájan tudjuk, de ha meg kellene fogalmazni néhány gondolatban, akkor azt mondanám, hogy igen, kimozdította a sarkából, új tengelyre helyezte, felgyorsította, megkönnyítette, de kiszámíthatatlanná is tette, ugyanakkor folyamatos készenléti állapotban tart mindnyájunkat, ha tudomásul vesszük ezt, ha nem. A pozitív-negatív hatásairól is beszélgetünk, amelyeket nem ismételném, hisz a mai műsorban ezeket még érinteni fogjuk egy kicsit más perspektívákból, megközelítésekből.
Köszönjük tehát az emlékeztetőt és a kiegészítést. Éva, a mai témánkra térve egyből beszéljünk arról, hogy hogyan, miként alakítja át például a mesterséges intelligencia és az automatizálás a munkaerőpiacot és az ipart.
Teljesen. Nem kell félni. Azon tudósok, kutatók sorakozom én is, egy kis szóismétléssel, akik azt vallják, hogy inkább meg kell tanulni kezelni. Ma már teljesen természetes, még egy évvel ezelőtt azért nem volt annyira az, hogy egyetemi tananyag. Egy olyan világban élünk, amikor az információ hatalom, ebben semmi új nincs. De közben a kétkezi munka igen felbecsülhetetlen értékület. És egy teljes értékű válaszként engedd meg, hogy felolvassam a kaliforniai Berkeley Egyetem oldalán található elemzést, ami a saját fordításban így hangzik. 2022-ben a globális mesterséges intelligencia AIOIME-nek rövidítjük, ezeket a rövidítéseket hallhatják. Piac értéke, kapaszkodj meg, 136,55 milliárd dollár volt. Különböző kutatások alapján, ilyen Bloomberg, New Vantage Partners szerint 2032-re 1,3 billió amerikai dollárra válik ez a piac. Egy friss felmérés szerint a vezető szervezetek 91,7%-a fektet be mesterséges intelligencia tevékenységekbe, és az IBM tanulmánya szerint a mesterséges intelligenciát használó szervezetek 54%-a számolt be költségmegtakarításról és hatékonyság növekedésről. A költségmegtakarításról félni szoktunk, hisz ez az emberi munkaerő kiváltását is vonja valamilyen szinten maga után, de erről egy kicsit a későbbiekben beszélni fogunk. A gépi tanulás, az automatizálás és természetes nyelvfeldolgozás áll a Berkeley Egyetem oldalán. Az ezekkel elért fejlesztésekkel az mesterséges intelligencia példátlan módon forradalmasítja a hagyományos üzleti modelleket, és új innovációs fejlődési hullámot indít el az iparágban. Ez, befejezem az idézést, inkább a számok értéke miatt, illetve a százalék, ami 97%, tehát szinte 100% a vezető szervezetek esetében, ami mutatja, hogy igen, kitérni ez elől nem lehet. Igen, a fejünket a homokba dugni nem lehet. Igen, megvárni azt, hogy ez egy olyan hatással legyen ránk, ami alatt megfulladunk akár, vagy teljesen elszigetelődünk, sem lehet. Mit lehet tenni? Megtanulni, elébe menni, kezelni. Hogy hogyan, azt majd még a későbbiekben.
Vajon mire gondol egy 65-70-80 éves személy, aki ezt hallja, mesterséges intelligencia és automatizálás? Mire gondol, mihez kezd ezekkel a kifejezésekkel, mondjuk egyelőre csak azt, hogy kifejezésekkel? Egy ilyen korosztálybéli.
Én közel vagyok már ehhez a korosztályhoz.
A 80 évhez.
Na jó, oké. Hát közelebb vagyok, mint a másik végéhez, de igazából, hogy ki mire gondol, az nagyon-nagyon szubjektív. Azt gondolom az, hogy intelligencia nem kell értékelni, nem kell külön megnevezni, hogy mesterséges intelligencia nem saját természetből fakadó, illetve gép által teljesen más struktúrában, más sebességgel működő intelligencia, a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligenciát, ahogyan működik szoftverileg, az emberi agyhoz hasonlítják, de ez egy másik beszélgetés, hogy tulajdonképpen mi, ha az, hogy hogy működik az agyunk, megkérdezzük bárkitől, nem feltétlenül a 60-70-80-as korosztálytól, nem biztos, hogy erre is egy nagyon széles körű értékelést, választ fogunk kapni. Minnyájunknak van sejtése arról, hogy a gondolataink sebessége mi mindentől függ. Életkortól, tanulmányoktól, intelligenciától, és jó néhány egyéb dologtól. Ugyanúgy a mesterséges intelligenciája is, de az annyira a többszöröse másodpercek alatt hihetetlen. Tehát ugye én bármit kérdezek ma a ChatGPT 4-től, nyilván az olyan jellegű kérdést, amihez én már hozzászoktattam azt a ChatGPT-t, amivel én kommunikálok, mert ugye megismer minden kérdésemmel, megismer minden kérdésemmel, alkalmazkodik hozzám. Én fordításokhoz használom, illetve olyan kérdésekhez, amelyeknek az ellenőrzése nekem sok időt venne, és ebben segít, ezeket mindig én fölül ellenőrzöm. Hisz a ChatGPT angolul gondolkodik, a magyar nyelv szabályait angolra fordítva, önöző, túlzottan önöző szóismétlésekkel tarkít. A magyar puli lényegesen nagyobb szókincsel rendelkezik, mégis valahogy a ChatGPT-t használjuk egyelőre, talán sokkal könnyebben a legtöbben, de azt hiszem, egy icipicit elkalandoztam talán a kérdésettől, úgyhogy megállok.
Vannak kivételek, és ilyenkor mindig például Dóczi Tamás jut eszembe, aki szintén már nem 50-60-70 éves, de el sem tudja képzelni az életét az okos eszközök nélkül, legyen ez számítógép, laptop, telefon, okosóra, tehát a telefonját is úgy használja, banki tranzakciókra, emlékeztetőkre, stb. De az előbb említett korosztály, az tehát személyek, vajon hogy tudnak ezekkel összhangban élni, létezni? Vajon egyeseknek valamikor sikerülni fog-e az, hogy megbarátkozzon ténylegesen ezekkel az eszközökkel?
Nem olyan régen, mondjuk 2008 előtt, nem, még tovább megyek, 2010-es évek elején azt se hittük, hogy a mi szüleink akár facebookozni fognak. Meg voltunk győződve, hogy mi még megtanuljuk, a halacskázással kezdtük, akváriumban a halacskákat etettük, és kincseket vadásztunk, és ugye így indult a Facebook. Nem hittük, hogy ma már az idős korosztály, akár a nagyszülők is, az említett 60-70-es korosztály is simán használja. Tehát az akkori közvéleménykutatások teljesen kizárták ezt a korosztályt. Én egy picit tovább megyek, hisz 6. éve Kaliforniában élek. Én rendszeresen Facebookon kommunikálok, e-mailezek 96 évessel, 94 évessel. Tehát, hogy a 100-hoz közeli korosztállyal. Egyén függő, vagy személy függő, hogy barátkoznak meg, hogyan használják, ki mennyire. És nem csak életkor, hanem tényleg sokkal inkább egyéniség. Ez az egyik. A másik, hogy természetesen én azért szeretnék, egyrészt mert a munkám része, másrészt van 3 gyerekem, akiktől én még úgy nem szeretnék nagyon elmaradni, most hallgatnak és mosolyognak, de nem kell feltétlenül mindenkinek összhangban lennie. Én azt gondolom, hogy Mari néni, János bácsi, aki a földjét műveli, aki sokkal természetközelibb életet él, mint mi mindnyájan, nem kell feltétlenül a mesterséges intelligenciával napi interakcióban legyen. Említettem, hogy a kétkezi munka hihetetlenül felértékelődött. Beszélgettünk a múltkori adásban arról, kőműves munkálatra, vagy egy nagyon egyszerű átalakításra mindnyájan igen nagy gondban vagyunk azzal, amennyiben a családban, vagy a családtagjaink között, vagy a szoros baráti kapcsolatunkban nincs ilyen személy, hogy hány évvel előtte, vagy hány hónappal előtte foglaljuk le, és nem is a pénz határozza meg. Tehát azt gondolom, hogy igen, összhangban lenni, mindenki a maga módján, nem csak életkor, hanem a személyisége, az életmódja, az életformája alapján is önmaga határozza meg, hogy mennyire, illetve nyilván az életkörülményei.
Szerinted milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent ez a változás az emberek és a társadalom számára? Példákkal is élhetünk.
Ma már létezik digitális wellness. Tanítják is, hogy hogyan kell pozitív kapcsolatot kialakítani a technológiával. Pozitív kapcsolatot, mint kezdeményező, a lehetséges problémákat előre felmérő és aszerint cselekvő, nem passzívan reagáló, ahogy már említettem az előbb is. És ami még fontos, hogy tudatos törekvés legyen a pozitív eredmények elérésére. Mint kihívás, nem ellentéte, maradjunk inkább a kihívás kifejezésnél, a digitális demencia szintén egy ma már egyre gyakrabban használatos, újszerű fogalom, hisz a kutatók egy csoportja arra hívja fel a figyelmet, hogy az agy úgy viselkedik, mint az izom, és ha nem használjuk, elsorvad. Ezért kell vigyázni rá, hogy a mai fiatalok, az Z-alfa generáció teljesen másképp használja az agyát, mint mi, hisz más hatások érik, másképpen fejlődik már kiskortól, mint ahogy nekünk tulajdonképpen a mély tanulásunk. Tehát ma már nincs olyan mély tanulás, mint a mi időnkben, ez egy felszínesebb, de nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, más. Teljesen egyetértek azokkal a kutatókkal, akik a másságot hangsúlyozzák, és nem a jó-rossz. És ehhez a mássághoz, ha pozitívan közelítünk, ha ezt a másságot akármennyire nehéz, őszintén, személy szerint is nagyon nehéz sokszor, bár már hangsúlyoztam is nagyon-nagyon sokszor, hogy pozitív ember vagyok, mégis nagyon nehéz sokszor a tényleg pozitív kapcsolódást keresni, érinteni, megtalálni. Törekedni kell rá, hisz értelmet a jövőnknek, a jövőképzet kialakításában ez ad.
Apropó pozitív kapcsolódás, és akkor a palatábla, vagy az írógép akkor már teljesen a múlté, vagy akár múzeumokba is kerülhetnek, hiszen arra gondoltam...
Múzeumban vannak már
igen,
egyébként.
Igen, de még van belőlük, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy héttel ezelőtt említetted azt, hogy találkoztál olyan gyermekekkel ott Amerikában, hogy már csak nyomtatott betűkkel írnak, már csak nyomtatott
betűkkel. Az amerikai gyerekek csak nyomtatott betűkkel írnak.
És ez egy szomorú tény, akkor...
Mondod te európai fejjel és aggyal. És ha a saját oldaladról, a saját korodba visszahelyezve elemzed a történetet, akkor jogos, hogy azt mondod, hogy szomorú tény. De ha így nőnek fel, nyomtatottan, ugyanakkor én soha nem fogok tudni úgy írni, mert gyors gépírás nem tanultam. Tehát ahogy, amilyen gyorsasággal én írok, azt a gyakorisága, ha használom, meg nyilván még néhány képességem gondolom hozzájárul, de nem fogok tudni úgy, mint ahogy a legkisebb gyerekem ír például. Tehát neki az az erősebb. Nekem az hiányos. A táblagép a palatábla ma már. Én szeretem az én táblagépemet, amelyhez egy ceruzám is van, egy iPenem, egy ceruza iTól. És szeretek kézzel írni. Tehát én a mesteri tanulmányaim alatt jegyzeteimet így készítettem, de hát egy digitális felületre írtam kézzel. Viszont az
de
én gyerekeim...
De írott betűkkel írtam.
Természetesen. Az én gyerekeim viszont nem szeretnek, egyik sem szeret írni. Pedig őket írottan, tehát normális ugye oktatásban, ahogy még ma is itthon is tanítanak, úgy tanultak megírni, és nem szeretnek. Viszont amikor én a telefonomon mutató ujjal pötyögtem a betűket, mindig rám szóltak, hogy anya, ez nagyon gagyi. És akkor annyiszor hallottam azt, hogy elkezdtem a mutató ujj, a hüvelyk ujjammal ugye írni az üzeneteket, ami nekem azért nem könnyű. Arra hivatkoztam, hogy nekem nagyobb telefonom van, nem fér úgy el a tenyeremben, stb., de ne kalandozzunk el.
Én közben nézem a beérkezett kérdéseket. Aha. Itt a telefonomon, és akkor írja az egyik, olvasom is, hogy írja az egyik hallgatónk, hogy a nyomtató betűkkel való írás, akkor szép lassan a grafológusok is munkanélkül maradnak.
Igen, a hozzászólásnak van valóság alapja, viszont azt gondolom, hogy minden változik. Minden hihetetlen gyorsasággal változik. Nem biztos, hogy mi itt Európában nagyon hamar, bár nem szeretnék jósolni, se tippelni, ugyan abba a cipőbe fogunk járni. Nem látok olyan nagy különbséget a itthoni fiatalok, ahányszor nyaranta hazajövök, és az amerikai fiatalok között 6 év táblatából, mind amilyet láttam 6 évvel ezelőtt. Ha ezt években mérném, anélkül, hogy bárkit bántani akarnék, azt mondom, hogy egy 15-20 év volt körülbelül 6 évvel ezelőtt a különbség, és ez rohamos gyorsaságban nő. És ez minek köszönhető? A közösségi médiának, a YouTube videóknak, azoknak az Instagramnak, azoknak a TikTok videóknak, amin a fiatal ma rajta vannak, hisz pillanatok alatt az egész világot bejárja, így a divattrendek, ami a menő, ami fontos, az most már teljesen határok nélküli. Határ számunkra van több, akik bizonyos platformokon nem, én meghagytam. Én már az Instagramot is meghagytam a gyerekeimnek. Én nekem sokkal inkább kihívás most a LinkedIn-en rajta lenni. Azt látom, hogy az értelmiségi réteg itthon is egyre inkább, de az amerikai a LinkedIn-en kommunikál egymással. Tehát nem a Facebookon, azt mondtam, hogy Amerikában már nem facebookozik, csak az idős korosztály, a nemzetiségek, akik például ugye én is egy amerikai-magyar múzeumot vezetek, tehát a Facebook az egyik platform, amin tudtul adjuk a világnak, határok nélkül a magyaroknak, hogy mit csinálunk, viszont egymással, vagy e-mailben, vagy különböző egyéb felületeken kommunikálunk. Szakmai oldalon mindenképpen a LinkedIn-en.
És különböző formákban, tehát akkor a grafológus szép lassan már nem rúg labdába, azonban hogyha, és láttam ilyen tesztet, a pszichológus már sok mindent megért a nagybetűkkel való írásból, sőt az úgynevezett emojik használatából.
Természetesen.
És gyakorlatilag akkor kiesnek ezek a rendelések, ez a formai segítség, amit egy pszichiáter, pszichológus tud valakinek nyújtani, hogy megnéz, hogy a szív után fekete szívet tesz, vagy piros szív helyett miért tett feketét, vagy miért tett fél szívet, vagy miért tett a kereszt felé egy esetleg egy más vallási szimbólumot. Hogy dolgozik a pszichológus emojikból? Hogy dolgozik a pszichológus személytelenül? Hogy tud értékelni? Milyennek az értelme? Milyen ez a mostani világ ezen a vonalon?
Hát nem szeretnék, bár pasztorál pszichológiát végeztem, de pszichológusok helyett válaszolni semmiképpen nem is mernék, viszont azt gondolom, hogy nem néhány emojiból értékel egy pszichológus. Tudom, hogy jó néhányan online is tartanak foglalkozásokat, illetve ugye kapcsolatban vannak távkapcsolatban is vannak akár a betegekkel vagy ügyfelekkel, viszont azt gondolom, hogy ez is az a terület, ahol a személyes egytérben levő interakció sokkal eredményesebb. Nem azt mondom, hogy az online nem lehet az, de szükség van rá. Semmi nem változik meg egyből, minden folyamat elég gyors, ez tény, és nem azonos gyorsaságú mindenhol a bolygón. Viszont ha a változás, az minden területet az életen érinteni fog, hisz olyan alapvető funkciókat határoz meg. Hát azért beszélünk személyi átalakulásról, azért beszélünk társadalmi, nem közéleti, és nem bontjuk le kategóriákra, iskolára, vagy mit tudom én, kultúrára, mindenre. Minden változni fog. És ehhez a változáshoz, vagy ezzel összhangban, hogy a műsornak a nevével éljek, az összhangra törekedni. De ez az összhangra törekedés tulajdonképpen az interakciót, a kölcsönhatást jelenti. Továbbra is azt vallom, hogy ez egy megakadályozhatatlan folyamat. Tehát nem fog megállni. Ne is próbálkozunk azzal, hogy de ez így jól van. De nem is hiszem, hogy bárki is próbálkozik ma már.
Felelősség, csökkenés. Olvastam én is az interneten, nem fogom most elmondani, hogy hol, hogy egy szülő véletlenszerűen megtalálta a saját gyermekének egy levelét, illetve ami szintén csak pár sorból állt, ahol valószínűleg olyan formák voltak és írásjelek használva, amitől a szülő megrémült, de a papírt eltette, és hogy a gyermekét védje, elvitte szakemberhez. Most már nem tudom, pszichológus, pszichiáter, ez nem tudom, hova vitte el. Amit a szakember nyilván kiértékelt, és elmondta, hogy bizony itt gondok vannak. Ez szerinted a felelősség, teljesség csökkenéséhez vezethet? Vagy ezáltal, hogy csak egy pár ikont néz meg a szakember, ítélkezik, vagy diagnosztizál valakiről, akit nem is lát, akivel nem is állt szóba, se élőben, se a gyakorlatban, semmilyen formában. Elmondja a szülőnek, hogy nagyon kell vigyázni, mert jóra nem számíthat. Tehát szerintem ez egy nyilván voltak ott hozzászólások, és nem akármilyenek, de mivel most te vagy itt, a te válaszodra vagyunk kíváncsiak.
Én nem szeretek tippelni, se találgatni. Én azt gondolom, hogy nyilván szülőként benyomásom lehet bármiről a gyerekeimmel kapcsolatban, de az annak tudatában kell lennünk, hogy ezek a benyomások nem csak külső benyomások, függnek az én jelen akkori hangulatomtól, mennyire vagyok stresszes állapotban, mennyire vagyok vidám vagy szomorú, úgy értékelem. Tehát, hogy ez nem egy egyirányú hatás, ez az egyik. A másik, hogy nyilván szakember segítségének a kérése a gyerek háta mögött, hát az az igazság, hogy azok a szakemberek, akiket én ismerek, tanáraim, vagy embásmér, nem tudom, hogy bármelyikük is bármilyenbe bocsátkozna, anélkül, bármilyen elemzésbe, anélkül, hogy a gyerekkel találkozzon előtte, vagy akár családi terápiát javasoljon, vagy bármit, és csak úgy elemezzen. Úgyhogy én erre a kérdésedre a válasz itt igazából le is zárnám.
Tovább lépve a kérdéseinkkel, mennyire fontosak az adatvédelem és az adatbiztonság kérdései a digitális korban?
Nagyon. Az más kérdés, hogy valójában anélkül, hogy feladnánk a megszokásainkat, mennyit tehetünk érte. Néhány országban már... nemzetközi szinten néhány országban már vannak lépések, illetve gyakorlatban is ültettek bizonyos törvényszabályzatokat, de az nemzetközi szinten elfogadott, hogy minél előbb életbe kell léptetni egy olyan nemzetközi törvényszabályzatot, ami az online platform, a közösségi média használat és mindent lefed. Ez nem egy egyszerű történet. Nyilván ezért is nem lehet ezt úgy megoldani, hogy egyszerre mindenhol kinyomják. Sőt, azt, ahol már van bizonyos formában, elemzik és figyelik a változásait. Mi mit tehetünk? Az nyilvánvaló legyen számunkra, hogy minden, amivel találkozunk, bármilyen online felületen, jó, ingyenes ajánlat. A legegyszerűbb, legblődebbtől, a értelmiségi és nem IQ-tól függően is bele tudunk sétálni a csapdába, vagy egyszerűen csak megszoktuk, hogy bizonyos dolgokat ingyen kapunk ezeken az online felületeken. Tudjunk arról, rögzítsük és emlékeztessük magunkat, hogy semmi nincs ingyen. Tehát valójában ezek az ajánlatok többszörösen visszaveszik tőlünk azt, amit úgymond ingyen adnak, vagyis az adatainkkal kereskednek közben. Tehát miközben én ezt lereagálom, a szokásomat, miért reagáltam rá, mire kattintok rá, rengeteg mindent a személyiségjegyeimből, az érdeklődési területemből, de nem csak az enyémből, hanem a körülöttem is, akikkel kapcsolatban vagyok, és nem csak a családtagjaim is lehet. Ezért nem én kapom feltétlenül vissza, akár reklám, még az a egyszerűbb eset, hogyha csak reklámokkal bombázva vagyok, nem hiszem, hogy bárkinek is újat mondok. Hanem az én gyerekem. Például, ha az én gyerekem, nem tudom, hogy mit néz, most ugye kezdődik a Vibe ma, valamit keres.
Szerintem most téged néz.
Ugye? Most engem néz, és aztán nagyon sokára mennek a Vibe-ra mind a hárman az esőbe. Nem ő fog arról értesítést kapni, hogy hol van még olcsóbb jegy, vagy ki akar a jegytől megszabadulni, hanem esetleg én, mint szülő. Most hirtelen nem jutott eszembe más példa, de bármivel kapcsolatban. Nem tudom, kit hallgattam nem olyan rég, ő a pelenkát mondta, csak az volt az érdekes, hogy a szülő úgy tudta meg, hogy a gyereke terhes, hogy a Facebook neki ajánlott, kezdett felajánlani csecsemő, meg pelenka, meg egyéb, és rákérdezett, hogy nem tudott, hogy miért, és akkor így kiderült, hogy még a nagyszülő nem volt beavatva a történésekbe. Na, igen.
És akkor konkrétan, milyen lépéseket tehetünk az online adatvédelem és a személyes adatok védelme érdekében? Konkrétan.
Steigerwald Krisztián generációkutató a digitális stratégiáról beszél. Ő nagyon-nagyon népszerű. érdemes a nevére rákeresni, akit érdekel, nagyon-nagyon jó sorozata is van a témával kapcsolatban. Ő az, akinél a digitália kifejezéssel először találkoztam egyébként, de ő a digitális stratégiát minden szinten hangsúlyozza, ez személyi szinten, iskolai szinten, a tanároknak külön, pedagógusoknak külön stratégia. Mit jelent? Olyan formai szabályzás, amit mindenki aztán elfogad. Mit jelent? Visszamegyünk a mi poroszos iskolai rendszerünk, ugye? Az teljesen természetes volt, hogy elfogadjuk. Ma liberális, nagyon nyitott világunkban a mobiltelefon elvétele a gyerekektől óra előtt is, egyre, ahogy hallom a tanár kollégáktól, egyre nagyobb személyiségi jogokat sért, még alsó tagozatban meg lehet ezt oldani, de van, akinek már két telefonja van, de mi van a táblagéppel, és a többi, és a többi, és hát közben megfejlődünk. Tehát ma, holnap már az órámon keresztül, ma is olvasom az órámon keresztül, csak már nem jó a látásom hozzá. Tehát igen, digitális stratégia, és tehát ez lerágott csont, de nem valószínű, mégis kell hangsúlyozni, hogy személyes adatokat semmilyen online felületen nem adunk meg. Erre nyilván jönnek a kérdések, hogy de amikor a bank kéri, de amikor a... Amerikában van egy szabály, itthon még egy kicsit zűrzavaros, de kint nekem az segített. Olyan nagyon profi telefonhívásokat kaptam. A hadaró nyelvezet nem volt könnyű megérteni, hogy mi van, hogy például a rendőrség a jogosítványommal kapcsolatban, és így tovább, hogy nem volt miért ne higgyek neki. Minden stimmelt. Egyetlen egy, hogy telefonon keresztül ilyet nem kérnek. És tudtam egy szabályt, de itthon nem merem ezt kijelenteni. Hisz látom, hogy mindenkitől azt kérem, a bankomtól, a bármilyen szolgáltatótól, hogy e-mailbe kommunikáljanak velem, mégis megpróbálnak a román telefonomon elérni, nemrég levágták az egyik internet, akár minket otthon, nem gond, mert nem volt senki otthon, de amíg visszaköttettem, nem volt olyan egyszerű a folyamat, és azt mondták, hogy hívtak, és nem vettem fel. Miután 6 éve én csak e-mailben, tehát zárójel bezárva, szóval inkább az e-mailes értesítés, de az e-mailes értesítés is kinek? Te mesélted nekem, hogy elmentél egy automata előtt, és láttad az idős nénit, aki nagyon toporgott és szorogatta a kis kártyáját, hogy nézte az arcukat, kinek merje odaadni, mert nem tudja a gépet kezelni. Hát mire gondolok? Arra gondolok, hogy milyen jó, hogy itthon még ez előfordulhat, hogy a néni talál még olyan embereket, akinek odaadja a kártyáját, aki beteszi, megmondja a PIN-kódját, felveszik a kicsi nyugdíját, és oda is adják neki. Milyen jó, hogy ilyen világ a szülőföldem, még ilyen. Ugyanakkor aggódom a néniért, mert borzasztó, hogy milyen stressznek van kitéve, hogy mennyivel előtte ő már a nyugdíj előtt nem a nyugdíjnak örül, hanem biztos vagyok benne, hogy azon aggódik, hogy meg tudja-e csinálni, mert bizonyos határokon nem tud átlépni. Hogy a nénit miért nem kíséri el valaki, hogy miért nem találnak más megoldást, ugye nem megint csak találgatni kellene, nem tudunk. Ha bármikor is, én azt javasolnám, ha javasolhatok, ha bármikor is megszólal az a belső hang, amire nagyon érdemes figyelnünk, amit próbálunk eloltatni, ezt az ösztönszerű, ahogy meg vagyunk alkotva hang, hogy valami nem stimmel, vagy nem vagyok nyugodt tőle, akkor ellenőrizzük le, akkor menjünk be a hivatalba, akkor nézzünk utána, mi az, amiben most bármikit, ha el akarnak adni nekünk valamit vásárlásnál, nyilván megvannak azok a hivatalos oldalak, amik kipróbáltak, amit tudjuk, de nekem a barátaim is mesélték, hogy 150 milliómodik rendelésnél is belefutottak a csőbe. Tehát mindig okosabbak egy kicsit nálunk, előfordulhat. De megint csak erre példa, hogy én egy-két felületen rendelek csak, de az a felület nekem biztosítja. Most anélkül, hogy kimondanám a nevét, A betűvel kezdődik és mazonnal végződik, ahogy tudom, hogyha az ajtó elől eltűnik a csomag, amit kiszállítanak, és oda leteszik, nem csengetnek be, nem várnak, csak a telefonomon jelzi, hogy letette az ajtóm elé. Az utcáról bárki bemehet és elviheti. Eleinte nagyon aggódtam. Ma már nem aggódom, mert tudom, hogy ők megtérítik nekem, hogy én írok egy, hogy nem volt ott. Hogy írnak-e, vagy vannak-e visszaélések, ez egy másik történet, de hihetetlen, hogy mindenre van tulajdonképpen megoldás. Csak meg kell találni őket. Hallgassunk a belső hangra. Röviden a válasz.
Apropó, említetted Vibe. És innen a gondolat, innen a kérdés, hogy milyen hatással van a digitális szórakoztatás, például a streaming platformok és a videójátékok a kultúrára és a szórakoztatóiparra?
A saját három gyerekem sem biztos, hogy egyetért velem, de nem is kell, nem feltétlenül az a fontos, hogy egyetértsenek. Az a fontos, hogy ismerjük egymás szempontjait, és egy kicsit elgondolkodjunk rajta. Én azt gondolom, és nem csak én, elég sok kutató is azt gondolja, hogy ez a felpörgött állapotban tartás, amit tulajdonképpen a digitális szórakoztatás, a streaming és minden előidéz belünk, ez a nagyon nagy nagyságrendű információ, ami minket úgy ér, hogy nem is kérjük, és nem is tudunk arról, hogy az agyunknak dolgozni kell, csak az úton sétálva, ugye ezekkel, nagyon nehéz a valós életben ezzel lépést tartani. Mi történik? Unalmassá válik. Tehát a hétköznapi cselekvések, a megszokott életforma, életstílus unalmassá válik. Folyamatosan keresi ezt a gyors pörgős, miközben fáradt tőle, de azt mindig, mindenkinek mindig mondom, hogy a Facebookozol, vagy görgeted, az is fáraszt. Pedig azt azért csinálod, hogy pihenj. De pont az ellenkezőjét éred el vele. Ugyanakkor hadd hozzak fel egy pozitív példát is. A múzeumok digitális interaktív kiállításai igen különleges, de az eredeti értékéből nem veszített élményt, nem veszítő élményt nyújtanak. Számos ilyet láttam, és hasonló kezdeményezéseket, amelyek tulajdonképpen digitális szórakoztatási formák alkalmazkodnak a jelenlegi igényekhez, ugyanakkor tényleg értéket közvetítenek. Tehát nagyon nagy múzeumokba, ahová a család megy, nincs telefonjel, sőt, nincs internetjel. Fantasztikus, hisz nem használhatod a telefonodat. A nagy nemzeti parkokban nincs internetjel. Azt látom, hogy a nemzeti parkok Amerikában, és lépten nyomon az van, mindenki kint van hétvégén. Ezeknek a belépője nullára csökken, ha a nagymama és a nagypapa is a családdal van. Tehát, ha legalább három generáció utazik hétvégén egy nemzeti parkba, nem kell semmit fizetniük. Ha csak két generáció, ez akár több száz dollár is lehet. Nem fantasztikus?
Éva, a következő és egyben utolsó kérdésünkkel nagyon röviden próbáljuk meg felvázolni a jövő heti műsorunk gerincét, tartalmát. Itt szólna a kérdés, hogy miként változtatta meg a digitális tartalomfogyasztás az emberi szórakoztatás módját és formáját. Ez lenne a következő heti témánk, és ebben már jeleztem azt is, hogy ezt a beszélgetést a megmaradt és a beérkezett kérdésekkel még folytattunk el.
Hát engedd meg, hogy Szász István Szilárd a Zsebben hordott agy cikkének egy rövid-rövid, három mondatos idézetével folytassam. Az okos telefon például saját érzékszervekkel rendelkezik. Nem csak a zsebünkben van ott mindig, egy picit átalakítottam, mert ő egy kicsit szabadabb nyelvezetet használ, mint amit én engedek meg magamnak, hogy kéznél legyen bármikor, de a fürdőszobában, vagy éjszaka az ágyunkban is velünk van. Akár csak a természetes agyunk, az okostelefonunk is rendelkezik, a külső ingerek felfogására hivatott érzékszervekkel, ha úgy tetszik, a kamerája, a szeme, a mikrofonja, a füle, a képernyője a bőre. De meg annyi további szenzorral is rendelkezik egy-egy csúcskészülék, infrasugarakkal, érzékeli a felhasználó kézmozdulatát, közelségét, magnetométer érzékeli a föld mágneses terét, a gyroszkóp érzékeli a telefon térbeli helyzetét, gyorsulásmérő, lépésszámláló, barométer, fény, hőmérséklet és páratartalom érzékelő is van nálunk, a zsebünkben, mellettünk, a kezünkben és bárhol. Mozgató idegei bár nincsenek, hogy maga képes legyen a helyváltoztatásra vagy a környezete alakítására, ezek nélkül is képes elérni, hogy rajtunk embereken keresztül hatással legyen a világra. Az okostelefonunk tudja, hogy éppen hol vagyunk, ismeri az új lenyomatunkat, felismeri az arcunkat, tudja, hogy kik a barátaink, hogy hol élünk, mennyi pénz van a bankkártyán, milyen álhíreket olvastunk, milyen zenét szeretünk, és mikor szeretkeztünk utoljára, mondja Szász István Szilárd.
Látom, hogy ott még van folytatása a gondolatának, de Éva, most meg kell köszönjük, hogy itt voltál, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Én is köszönöm a lehetőséget, és várom a folytatást.
Egy hét múlva tehát találkozunk, kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Szabó Éva újságíró, a San Francisco Öböl környéki Early Múzeum és Kulturális Központ ügyvezető igazgatója nevében is. Elköszönök az összhang műsorvezetőjét, Nagybódó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.